Tegnap ilyen tájban nagyon ráijesztettünk a drága hallgatókra, mert hogy a magyar miniszterelnök kitette a pisztolyát az asztalra Brüsszelben, amiről kiderült, hogy az van ráírva, hogy replika. Brüsszel meg a Financial Times-ba csomagolva átadott egy másik pisztolyt, arra meg az volt írva, hogy sivatagi sas. Kicsit mindenki megijedt, lehetett látni, hogy a befektetők is, de aztán hátrább az agarakkal megérkezett a cáfolat is valamilyen formában, úgyhogy ezt az egész katyvaszt megpróbáljuk Feledi Botond külpolitikai szakértővel helyre rakni. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok!
Szia, jó reggelt!
Hát figyelj, menjünk végig a szereplőkön, és kezdjük a könnyebbtől a nehezéig. A nemzetközi sajtó sem megbízható, mert hogy felvetődik az emberben, hogy már a Financial Times is írhat zöldségeket? Mert mi is először megdöbbentünk, a nagy névtől hanyattestünk, hogy úristen a Financial Times, úristen mit ír, de ha egy kicsit megáll az ember és belegondol, akkor mondjuk az újságírójának fel kellett volna tűnnie, hogy ez egy uniós eljárástól meglehetősen szokatlan menetrend lenne, hogy egyszer csak kiállnak és azt mondják, hogy most akkor csapást mérünk az
viszont
egyik tagállam.
Viszont ami meg ismét feltűnik, hogy egy ekkora laptól ez a második ilyen vonatkozású, látszólag tévedés, azért mondom, hogy látszólag én már egyre több mindent gondolok ebbe bele, vagy képzelek bele.
Így van, tehát már jó, rögtön jó helyen kapizgálunk. Ugye tényleg a múltkori csúcs előtt is volt pont egy FTC-cikk, ami aztán kiderült, hogy hát legalábbis overshoot. Az biztos, hogy a nemzetközi sajtó sem mentes attól, hogy vadászol olyan magánysztorikat, amik kattintást és dicsőséget hoznak, hogy lám-lám ki az, aki megszerezte a dokumentumot, ki az, aki hozzájutott a kiszivárogtatáshoz. Tehát egyrészt van egy ilyen verseny, ebben meg kell mondani, hogy Brüsszelben egyébként az FT nem áll a dobogón, tehát az itteni Politico, egyébként a Reuters is meglepően jó ebben. Tehát, hogy már az képest, hogy hírügynökségként nem ez lenne az elsődleges küldetése, de mégis ebben nagyon jól működik. Úgyhogy ha ezt nézem, akkor ebben az FT-nek van behozni valója, és az is látszik, hogy egyébként az újságírók maguk sem mentesek attól, hogy hát mindenkinek van szíve, vannak gondolatai, vannak véleménye, akkor is, hogyha ezt nem kell, hogy megírja egy nagy vélemény cikkben, de azért a téma választása, időzítése, az állóvíz kavarásának iránya, ez biztos, hogy el tudja azt dönteni, vagy hát meghatározható egyeseknél, hogy ki mikor merre. Harmadrészt egyébként fel is használják az ilyen lelkes újságírókat, tehát pont azok, akik bent ülnek az intézményekben, politikusok, képviselők, diplomaták. A megfelelő pillanatban kiszivárogtatott dokumentumra vélhető, hogy fognak ugorni. Na, tehát ennek az egésznek tényleg van egy ökoszisztémája.
Ezzel át is eveztünk a következő, ugye még két érintett van a történetben, az egyik az Európai Unió, a másik pedig Magyarország. Mindkettőnek lehet érdeke egy ilyen csúnya tervnek a kiszivárogtatása, hiszen ugye jön a csütörtöki csúcstalálkozó, és valószínűleg Brüsszelnek, meg az európai államok vezetőinek egy részének azért tele van a hócsizmája azzal, hogy Magyarország mindig mindent megvétóz, olyan történeteket is, amiben rajta kívül mindenki egyetért.
Így van. Ugye ez a dokumentum ráadásul egész pontosan az EU tanács titkárságáról szivárgott ki, ahol egyébként egy-egy ilyen, mint amit február 1-én készül 27 állam és kormányzó találkozója, tehát ilyen találkozók előtt rengeteg dokumentum készülődik, ugye ezeknek egy jó része háttérdokumentum, tehát azért itt is ülnek olyan emberek, akik nem nap, mint nap a magyar ügyel foglalkoznak, tehát kell nekik olyan dokumentáció, amiből megértik, hogy most hol is áll a történet. Nagyjából egy ilyen dokumentum az, ami kiszivárgott. Nyilván az, hogy miről kérnek hátteret, vagy hogy zajlik, ennek van jelentősége. Talán nem akkora, mint amit az FT cikk és ennek kapcsán a pénzpiac maga reagált. És ez derült ki abból, hogy aztán ugye ez valamikor reggel jött ki, tegnap, és nem sokkal később, ugye a déli sajtótájékoztatón Brüsszelben már cáfolták, hogy hát persze létezik maga a dokumentum, de nem állítja azt, hogy Magyarországot pénzügyileg belekalapálják a közép-európai Pannon-tenger maradványába, hogyha nem engedelmeskedik a ukrán ügyben. Tehát ez így nincs leírva egy dokumentumban, egyébként nagyon furcsa lenne, ha ilyenek le lennének írva, különösen a tanács esetében, ahol ugye Magyarországon kívül még 26-an üldögélnek, és ezek mind tagállamok, akiket egyébként tudjuk, hogy pontosan ezekben a tegnap és mai napon még Charles Michel tanácselnök hajt, hogy egyáltalán legyen egy egységes álláspont. Tehát innen látszott, hogy ez egy előszivárogtatás volt, ami részben tesztel dolgozott, részben kiugrasztott a bokorból, részben pedig magában a cáfolattal már olyan helyzetbe hoz döntéshozókat, hogy nem tehetik meg azt, ami le van írva. Tehát ilyen szempontból ez egy elég ügyes operáció volt.
Botond, mennyire volt az életszerű ez maga a módszer? Tehát annak gyanúsnak kellett volna lenni a közvélemény számára, hogy ez nem jogszerű. Tehát ilyet, hogy kiállnak az államfők, és azt mondják, hogy na most aztán Magyarországot visszalőjük pár évtizeddel a pénzpiacokon, meg csapást mérünk a gazdaságára, ezt így nem szokták csinálni Brüsszelben. Nagyon sok mindent csinálnak, nagyon sok mindent nem csinálnak, de ilyet azért nehéz elképzelni.
Ebben is teljesen igazad van, tehát hogy tényleg nincs ilyen eszköz, de olyan van, hogy ugye, ahol most 55%-os felfüggesztésben vagyunk a jogállamisági feltételességi eljárásban, ott lehet magasabb a felfüggesztés. Tehát, hogy van egy-két eszköz, meg ide a híres 7-es cikkely a szavazati joggal kapcsolatban, de ezt, hogy 26-an koordinálják egyébként ezt, és gondoljuk azt, hogy Robert Fico nem küldeni meg azonnal a magyar miniszterelnöknek az anyagot, tehát ilyen tényleg nincsen, tehát ez teljesen életszerűtlen. Kisebb körök szövetkezhetnek, és próbálhatnak ott a helyszínen többeket bevonni, de hát azért tegyük őszintén a kezünket a szívünkre, ez az EU-nak se érdeke, még ebben a percben sem a vita ellenére, hogy legyen egy füstölgő fekete lyuk a határaim belül. Tehát, igen, hogy ez egy olyan instabilitási kockázat, ami egyszerűen nem érdek. Tehát ennél vannak pont a 7-es cikke is, hogy ha már lenne egyetértés a 26-ok között, akkor egyébként valószínűleg az lenne, és nem pedig egy ilyen gazdasági, igen, büntetés, terelégre cégekkel és minden mással.
Na, de ugye, mi azért belegondolhatunk abba, eljátszhatunk a gondolattal, hogy ez esetleg Magyarországnak is érdeke volt ez a dokumentum szivároktatása, akár bel, akár külpolitikai okokból, hiszen ha valaki meg mondjuk nem is ért egyet a magyar kormány külpolitikájával, de hogyha mondjuk azt látja, hogy ilyen diktatórikus, és nem tudom, mint a hallgatók is tegnap minősítették, sztálinista, meg nem tudom én milyen tempónak ezt a dolgot, akkor olyanok is szimpátiát érezhetnek Magyarország iránt, akik egyébként meg nem teszik ezt.
Igen, tehát azt hiszem, hogy utána ezt a sztorit már lehet használni nagyon sokféleképpen, és az eredeti FT cikket közel sem biztos, hogy annyira olvassák, mint annak az értelmezését, akár belpolitikai, akár külpolitikai fogyasztásra. Akkorát talán nem futott külpolitikában ez a történet, tehát ez nekünk magyaroknak most fontos volt. Egyébként ne felejtsük el, hogy pénteken a Politikó egyébként már megírta ennek a mondjuk úgy, hogy realista változatát, tehát azt, hogy minden eddiginél többen beszélgetnek a 7-es cikkeiről, de még ez is kevés ahhoz, hogy az átmenjen. Tehát nagyjából ez a valós alapállás, és úgy tűnik, hogy a magyar álláspont hivatalosan nem ingott annyit, mint amit az FT cikk sejtett, tehát hogy visszakeményedett volna nagyon-nagyon. Erről azért nincsen szó, igazából ugyanazt kéri Magyarország azt a három feltételt, amiből a legfontosabb nyilván az, hogy az ukrán támogatási csomagban éles felülvizsgálat egyenlőség, tehát éles vétó lehetőség legyen. Úgyhogy
ez egyrészt logikus, mert hogy nyilván ne borítsunk rá egy rakat pénzt, mert azért nyilván Ukrajnában átláthatóság és korrupciós problémák vannak. Épp tegnap volt a hírekben, hogy nem tudom, hogy mennyi aknavető lőszerre kaptak pénzt, és az egy az egybe eltűnt lőszer meg ugye nem volt, holott ugye azt mondják, hogy kezd kifogyni a Ukrajna lőszerekből, tehát még ilyen kritikus dolgokra szánt pénzt is elsíbolnak arrafelé. Tehát, hogy ez egy logikus dolog, de azért azt is beleteszi a rendszerbe, hogy minden évben újra ezt a vétózunk, nem vétózunk vitát beemelnék a rendszerbe.
Így van, és tehát ezt azért egyre többen, egyre világosabban látják, hogy nem ebbe az irányba akarják elvinni az uniós vitákat, és most ez ugye Magyarország, de azért itt sokan hosszú távon gondolkoznak, tehát nem cél, hogy az unióból egy ilyen késő újkori lengyel szejmet csináljunk, ahol mindig mindenki vétózhat. Ugye ezért is van az óriási nagy vita eközben arról, hogy lehet-e majd minősített többséggel megszavazhatóvá tenni sokkal több olyan ügyet, ami ma még vétózható. Tehát van egy óriási belső intézményi vita, ami Grenadában múlt fél évben elkezdődött, és ugye ez egy érdekes kérdés, hogy végig tud-e menni. mi az ára ennek, milyen jogi megoldások vannak, amikor, hogy a szerződéseket kinyitnánk, és az parlament egyébként ez mit szól majd. De a lényeg, hogy van egy ilyen mögöttes vita, a másik pedig az, hogy hát a magyar miniszterelnöknek nyilván nem akarnak éti utakat, és amúgy is van egy óriási kapkodása, mondjuk úgy, hogy hát a mainstream pártok képviselői, LPP, szocialisták, Renew Europe, ugye ezt tekintjük itt Brüsszelben a középső szigetnek, a centristáknak, akik attól tartanak, hogyha a szélsőséges frakciók megerősödnek, akkor most áprilisi, amíg még működik a parlament, el kell intézni pár dolgot, amíg Schröder szemül be adott esetben az Európai Tanácsba, akkor addig meg kéne szavazni pár dolgot. Tehát van egy ilyen nyomás is, hogy történjen meg addig az egész ukrán csomagnak a tartós, akár évekre szóló elgerebézése, és meg kell már jövőre majd ezzel foglalkozni, amikor politikailag várhatóan ez sokkal nehezebb lesz.
Okay.
Úgyhogy a nyomásgyakorlás része ezen a ponton csak annyi, hogy a 26-os megoldást is hihető módon fel akarják mutatni. Ugye a cikkek jó része egyébként erről szól, hogy hogyan lehet az EU26-oknak adott esetben Magyarország nélkül megoldani ezt, és ez is egy hihetetlen izgalmas diplomáciai tojástánc, hogy lehet ebből annyit elmondani, ami már hihető a magyar félnek.
Oké, Botond, nagyon szépen köszönjük, folytatása következik csütörtökön Brüsszelben, úgyhogy köszönjük az áttekintést, szép napot, jó munkát kívánunk.
Nektek
szia,
is,
szia.
Szervusz!